Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. szeptember 27-én sugárzott műsorát. Interjú Gál József világkörüli hajóssal. A riporter Heller Gábor.
A fedélzeten pillanatnyilag ugye hármasban vagyunk, a feleségem és 6 éves kisfiunk Marci van még itt velünk. És hát az ekvátor történet az valamikor 1987-ben kezdődött, amikor az első földkörüli utunkról, amit Fanándorral közösen teljesítettünk a Szent Jupát nevű hajó fedélzetén, visszaérkeztünk Magyarországra. Hát akkor kezdtünk el készülni erre a bizonyos vállalkozásra, ami hát Ekvátor fedőnéven, ahogy tetszik, indult, és hát Ekvátor a hajó neve, Ekvátor a program neve, amelyik egy expedíciós program, és egy egyesület áll mögötte, amit Magyarországon 1988-ban alakítottunk.
Ez ezek szerint nem csak egy úgynevezett, hogy angolul mondják, pleasure trip, vagyis nem csak egy kiutazás, hanem ennek tudományos célja is van.
Egy ilyen pleasure tripnek a hátterében igen nagy tömött bankszámláknak kell állni, és hát ezzel természetesen mi nem rendelkeztünk. Számunkra a lehetőség az volt, hogy egy olyan vállalkozást, egy olyan expedíciót szervezzünk, amelyiknek programjai révén támogatásokat lehet szerezni. A dolognak csak egyik oldala az, hogy a családdal kitelepülünk az óceánra, és fölcseréljük az életformánkat egy szárazföldiről, egy tengeri, egy ilyen vándor életmódra, amelyik önmagában, mivel rendkívül érdekes, izgalmas, kalandos, és számunkra nagyon vonzó, hiszen ezért vállalkoztunk rá. De ezt az életformát, ezt igyekeztünk megtölteni valamilyen tartalommal, amelyik egyrészt magunkat kielégít, másrészt talán föl lehet mutatni, hogy valami értelmeset csinálunk. És hát 87-ben, amikor elterveztük ezt az utat, akkor erre a vállalkozásra, vagy erre az útra felfűztünk olyan programokat, amelyikek részben tudományos programok, részben ismeretterjesztő programok.
Arra még mindig nem válaszoltál, hogy honnan jöttök, és hová mentek, és mióta teszitek ezt.
Igen. Hát a hajó 1991-ben készült el, Pula kikötőjében, tehát Jugoszláviában tettük vízre. Hát az akkori háborús helyzet miatt voltak izgalmas pillanatok, amikor úgy kellett kimenekíteni a hajót a kikötői blokkád elől.
Ez egy magyar készítésű hajó?
A hajót magam terveztem, és egy kis építőcsapattal együtt közösen építettük. Az építőcsapatban volt feleségem is, sokat segített édesapám, és egy három főnyi csapattal egészültünk ki, tehát ők kb. 5-6-an építettük.
Mikor indultatok utatokra?
És tavaly nyáron került vízre az Ekvátor Pólában. Onnan egy próbautat tettünk Málta szigetére, ahonnan egy rádiós expedíciót csináltunk, erről majd röviden szólok, hogy mit is jelent. Kipróbáltuk a hajót, a technikát, kommunikációs berendezéseket. Utána rövid felkészülés után, és miután mindent bepakoltunk a hajóba, átvitorláztunk Genovába, ahol egy nemzetközi hajókiállításon vettünk részt az Ekvátorral. És onnan pedig tavaly decemberben indultunk tovább. Az első állomás Gibraltár volt, majd a Kanári-szigetek. A Kanári-szigeteken viszonylag egy hosszabb megálló következett. Ennek egyetlen oka volt, hogy az expedíció fő programjaként, vagy egyik legfontosabb programjaként az 1996-os magyarországi világkiállítás Lászlós hajója lett, és hát ennek szervezése miatt haza kellett utaznom Las Palmasból, és Budapesten töltöttem viszonylag hosszabb időt, amíg végül is ez a program felállt.
És addig a családot hol parkoltad le?
Hát ők őrizték a hajót Las Palmasban, hiszen nem lehetett ott hagyni ilyen hosszú időre magára az ekvátor, tehát a feleségem és a kisfiam változatlanul a hajón volt szolgálatban.
És onnan mi volt a következő állomás?
Las Palmasból pedig New York következett, tehát keresztül az Atlanti óceánon, 26 nap alatt értünk át.
Az azt hiszem, hogy nagyon jó. Ez számít egyáltalán.
Igen, versenyhajónak ez természetesen nem igazán nagy teljesítmény, de ez a hajó nem versenyhajó, hanem egy nagyon stabil, masszív, biztonságos túrahajó, alaposan megrakva felszereléssel, amely körülbelül 2,5 tonnányi lehet. Tehát ahhoz képest egy viszonylag jó tempó.
Na most ti az út nagy részét vitorlásként tettétek meg, vagy pedig motor segítségével?
Az ekvátor alapvetően vitorlás hajó, tehát 13,5 méter hosszú, 4 méter széles, 11 tonna az üres súlya, egy 16,5 méteres árboc van rajta, 110 négyzetméter alapvitorlával, és alapvetően vitorlázunk, tehát a nyílt óceánon és a tengeren mindig vitorlával haladunk. A hajó motorja az csak kisegítőként üzemel, kikötőből, kibehajózásnál vagy horgonyzásnál.
Az nem volt egyfajta aggodalom, mikor az Atlanti-óceánt átszeltétek, hogy nem lesz szél? Lehet, hogy ez egy nagyon laikus kérdés.
Hát egy kicsit kiszámított volt az időnk, hiszen a New York-i érkezést azt nem véletlenül augusztus 20-ára, tehát nemzeti ünnepünkre terveztük, és azzal a céllal, hogy ezen a nemzeti ünnepen induljon el a világkiállítást népszerűsítő 50 országos akció. És elsőként Budapest testvérvárosában, New Yorkban szerettük volna átadni ezeket, illetve ezt a meghívó levelet, és ezért érkeztünk New Yorkba. A szél viszonylag kiegyensúlyozott és jó volt az Atlanti-óceánon, sikerült olyan útvonalat választani, ahol megbízható szél fújt. Az egyetlen veszélyes tényező az időjárásban mostanában, hogy hurikán szezon van. Szerencsére a mi utazásunk alatt nem volt hurikán.
Mikor ide érkeztetek augusztus 20-án, akkor fogadott benneteket valaki?
Az itt élő magyarság képviselői fogadtak. A magyar ház elnöke mondott fogadóbeszédet, és hát itt mutattuk meg a kint élő magyarság számára azt a meghívó levelet, amit aztán a polgármesteri hivatalban adtunk át későbben, és hát nagy örömmel fogadtuk azt, hogy az amerikai magyarság nagy lelkesedéssel támogatja magyarországi nagyvállalkozásokat, és hát egyfajta erkölcsi támaszt és segítséget kértünk, például a világkiállítás megrendezésében. Ez a fajta erkölcsi segítség, ez konkrétan azt jelenteni, hogy itt az Egyesült Államokban ennek a vállalkozásnak valamilyen hírét adják, tehát azt, hogy Magyarország készül valamire, hogy Magyarországon esemény lesz, nagyon sokat segít az, hogy tudják Magyarországról mindezt.
Mint ahogy ezt a beszélgetésünk elején elmondtad, ez nem csak egy kéjutazás, hanem a több tonnás felszerelés, az tudományos célokat is szolgál. Beszélni erről?
Igen, három fő terület van, amin dolgozunk. Az egyik egy kommunikációs kísérletsorozat. Ebben Székesfehérváron fölépítettünk egy rádióállomást, amely technikailag nagyon jó felszerelt, a japán jelző cég látta el rádiótechnikai berendezésekkel, akár csak a hajót is, az ellenoldalt, és a rádióamatőr frekvenciákon végezzük ezeket a kísérleteket. Ezek röviden nagy távolságú számítógépes kommunikációt tartalmaznak közvetlenül is, tehát rövid hullámon keresztül, vagy műholdon keresztül tudunk digitális képátvitelt csinálni szintén rádió frekvencián.
Tehát ezt egész egyszerű nyelven fogalmazva, ez annyit jelent, hogy az óceán kellős közepéről a műholdra te a hajódból egy képet tudsz közvetíteni és kapni?
Igen, ez oda-vissza működik, tehát ez ezt jelenti, hogy az itt elkészített digitális fényképet azt rádión keresztül haza tudjuk küldeni. A KFK-i lokális hálózatába be tudunk csatlakozni a a hajóról, és a számítógép végén megszólal az az információ, amit mi a számítógépbe beviszünk, tehát egy ilyen része is létezik a programnak, illetve...
Ez is hanghullámok segítségével?
Igen, bár ez úgynevezett csomagrádió, tehát számítógépes kommunikáció révén keresztül jut el az információ. És Székesfehérváron vannak olyan iskolai osztálytermek, ahol a gyerekek az osztályteremben elhelyezett a számítógépen keresztül tudnak kommunikálni a hajóval. Tehát ha mi innen a hajóról valamilyen szöveges információt hazaküldünk, akkor ez eljut az osztályterembe a gyerekekhez, és ők erre válaszolni is tudnak. Tehát ez is a kísérletnek egy része, illetve hát csatlakozik a második fő programponthoz, az ismeretterjesztéshez, hiszen mi az érintett kontinenseken és szigetvilágokban olyan anyagokat készítünk, elsősorban videófilmeket, de írásos anyagokat és fotókat is, ami bizonyos ismeretterjesztő célokat szolgál, tehát például eljutatjuk gyerekekhez, de a szélesebb nyilvánosság számára is, tehát televíziónak, rádiónak és sajtónak. Akkor már el is mondtam a második programpontot, a harmadik pedig együttműködés egyetemekkel vagy kutatóintézetekkel. Például a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel van egy közös programunk, amiben kutatókat fogadunk a hajón, és eljutatjuk őket olyan területre, ahova máskülönben nagyon nehezen jutnának el. Rövidesen kezdődik egy programunk Brazíliában, amelyik a keleti partvidéken megy végig egy szakaszon, majd jövő tavasszal egy hasonló program keretében az Amazonas Delta vidékébe fogunk behajózni, Belém Őserdőkutató Intézetbe, és hát onnan teszünk valamilyen utat.
Szóval az ekvátor ad alkalmat brazil kutatóknak ahhoz, hogy olyan területekre eljutassanak, ahova egyébként nem?
Nem brazil kutatóknak, hanem a Magyarországi Gödöllői Agrártudományi Egyetemről fognak érkezni a hajóra.
Brazíliába,
és ottani kapcsolataink révén fogunk különböző programokat csinálni, amit ők az oktatásban tudnak használni. Ez az általunk készített filmekből, felvételekből oktatási anyagok tudnak készülni, illetve maguk a kutatók tudnak munkát végezni a hajó segítségével. Tehát mi csak, hogy mondjam, fuvarozzuk őket ez esetben. Van egy, az Eötvös Loránd Tudományegyetem állatrendszertan tanszéke számára Balogh János professzor úrnak van a világon a legnagyobb talajbiológiai gyűjteménye, és számára fogunk talajbiológiai mintákat gyűjteni a különböző szigeteken. Ezek közül nagyon sok olyan helyen, ahonnan a világon még senki nem gyűjtött ilyen állatokat. A kutatásnak mi csak az anyagszerző részét, vagy a gyűjtő munkáját fogjuk elvégezni, és természetesen otthon a tanszéken értékelik ezt a szakemberek, amire mi nem vagyunk képesek.
Úgy tűnik az elmondásodból, hogy akkor te gyakorlatilag azon túl, hogy navigálod a hajót a feleséged segítségével, naponta egy megszabott munkaidőben dolgozol is.
Ezt máskülönben nem lehetne csinálni, tehát ez a vállalkozás, miután ezt saját zsebből finanszírozni nem lehet. Ez csak úgy tud működni, hogy különböző programokat végzünk, ami végső soron a mi munkánk. És ezeknek a programoknak a megvalósulása teremt lehetőséget arra, hogy aztán a különböző szponzorok, akik reklámozni kívánnak, azok bekapcsolódjanak ebbe, hiszen maguk is szeretnének olyan programban megjelenni, amelyiknek tartalma, értelme van, és a nyilvánosság elé bátran kitehető. És hát így például most itt jelen pillanatban a távközlési vállalat, helyközi távbeszélő igazgatóság és a Hung Expo, aki pillanatnyilag támogatja a programot.
Heller Gábor interjúját hallják Gál József világkörüli hajóssal.
Na most részlegesen már meg is adtad a választ arra a kérdésre, amit 10 percet tettem föl, hogy honnan, hová. Tehát akkor New Yorkból délre veszitek az irányt, Brazília felé.
Így van, tehát akkor most végre elmondom. Hosszas kérdezéskedés után elmondom a programot, tehát innen New Yorkból Dél-Amerika lesz az útirányunk. Először Brazíliában egy közös program az Agrártudományi Egyetemmel, azután világkiállítási meghívóleveleket fogunk átadni Argentinában, Buenos Airesben, Uruguayban, Montevideóban és Brazíliában, Rio de Janeiroban. Jövő tavasszal ismét egy program a Gödöllői Egyetemmel az Amazonas Delta vidékében, utána pedig nyár elején a Karib-tenger térségében leszünk hasonlóképpen meghívó leveleket fogunk átnyújtani. Jövő júliusban tervezzük a Panama csatornán való átkelést, utána rendkívül izgalmas részek következnek természetrajzi szempontból, tehát a Galapagos szigetek, utána tervezzük a Húsvét szigetet, utána a Sor és Tuamotu szigeteken keresztül valószínűleg a Hawaii szigetcsoport, aztán Fidzsi, Tonga, Samoa, a csendes óceáni szigetvilágban, Új-Zéland, Ausztrália, utána Indonézia, India, a Maldív és a Seychelles szigetek, és aztán vagy Aden felé a Vörös-tengeren keresztül vissza a földközi tengerbe, vagy pedig megkerülve Afrikát Dél-Afrika érintésével, illetve először Madagaszkár, majd Dél-Afrika érintésével Gibraltárnál vissza a földközi tengerre.
Szóval neked van valami szabadságod ezek szerint abban, hogy milyen módon kerülöd meg kvázi a földet?
Igen, bár hát alapvetően két dolog határozza meg. Az egyik az időjárás, a meteorológia, amihez azért igazítani kell a programot. A másik pedig, hogy a fő csapás irányok, tehát a fő programok mit igényelnek. Egyrészt a világkiállítási meghívások, másrészt ezek a bizonyos tudományos, illetve ismeretterjesztő programok, tehát hogy hova, miért érdemes menni. Eszerint állítjuk össze az útvonalat, és miután nagyon hosszú útról van szó, tehát ez közel 4 évig tart, ezért közben ezt alkalmasint módosítani vagy változtatni szükséges.
Most, ahogy elsoroltad azokat az országokat, illetve kontinenseket, amelyeket érinteni fogtok a jövőben, az jutott eszembe, hogy Marci ez alatt a 4 év alatt iskolás korúvá cseperedik, vagy cseperedett. Most neki most kéne iskolába menni ebben az évben, vagy csak jövőre?
Hát ez évben, szeptemberben már kezdeni az iskolát otthon, de a hajón is megkezdi, mert elhoztuk az első 4 osztály tankönyveit, és hát mi fogjuk tanítani a hajón, úgyhogy ezzel is meg kell birkózni, próbálkozni kell. Marci jelenleg magántanulóként van beiratva egy székesfehérvári iskolába, és hogyha útközben van módunk haza menni együtt, akkor különbözeti vizsgákat tesz, ha csak az út végén, akkor majd egyszerre kell vizsgázni a korábbi anyagokból.
Hát egy biztos, hogy földrajzban nagyon jó lesz a gyerek.
Remélem, hogy ez nem lesz gond.
Hadd kérdezzek most egy teljesen más jellegű, majd hogy nem azt mondhatnám, hogy profán kérdést. Mi volt az ez idáig már, az a pillanat ebben az utazásban, amit nem élhettél volna át semmilyen más körülmények között?
Hát azért gondolkozom a válaszom, mert én már kezdem megszokni annyira ezt a vízi életet, hogy bizonyos értelemben természetesnek veszem a viharokat, vagy egyes érdekes pillanatait ennek az útnak, hiszen nekünk ezek hétköznapokat jelentenek. Voltak nagyon viharos részek. A vihar csak egy szempontból jó, amikor vége van, és az ember örül annak, hogy sem a hajónak, sem a legénységnek, vagy felszerelésnek nem történt baja. Egyébként a normális méretű viharok ennek a hajónak nem okozhatnak nehézséget, tehát erre terveztem és erre építettük. De hát a különleges pillanatai azok talán olyanok, amik nem látványos pillanatok, de mindenképpen az elmúlt évek hosszú-hosszú előkészületének és nagyon sok munkájának valamilyen végeredmény. Tehát nagy pillanat volt, amikor ez a hajó először beleért a vízbe, és amikor a daru letette, akkor láttam, hogy nem terveztem 5 méterrel arrébb a tőkesújt, és normálisan áll a vízen, és láttuk, hogy jó munkát végeztünk. Vagy ilyen nagy élmények, amikor a gyerekemen látom és látjuk, hogy a természettel való ilyen közelség az nem megrettenti, nem félelemmel tölti el, hanem felszabadítja, vidám és jókedvű, hogy a viharban a nagy hullámoknak inkább örülni tud, mint hogy fél tőle. És hát ilyen nagy pillanatok, amikor egy óceán átszelése után, tehát 26 nap nyílt víz után, amikor csak eget és tengert látni, az ember megpillantja a száraz füvet, és például New Yorkot, ami hát egy fantasztikus élmény.
De volt olyan pillanat, amikor, ha nem is benned, de esetleg a feleségedben felmerült, hogy talán mégse kellett volna belekezdeni ebbe a gigantikus túrába?
Nem. Nem, hát ezt nem bántuk meg. Eddig még legalábbis nem. És remélem, hogy nem is fogjuk. És azt hiszem, hogy, ha ezt megfelelő körültekintéssel és biztonsággal csináljuk, akkor, ez nem veszélyesebb, mint, létezni a szárazföldön. Másfajta veszélyek vannak, de hát ezeket igyekeztük kiszűrni. Például Judit sokáig a Székesfehérvári kórházba a gyerekosztályra járt ellesni az egészségügyi ismereteket.
És szakmája szerint egyébként...
Ő dekoratőr, kirakatrendező.
Tehát az orvostudományhoz...
Teljesen távol áll, viszont hát itt a hajóban láthatod, hogy igen sok könyv van, sok száz kötetes a könyvtár, amelyik tartalmazza egyrészt az általunk bejárandó útvonalnak a különböző leírásait és ismeretanyagokat, másrészt pedig hát Judit rendkívül sok egészségügyi könyvet is hozott. Ő elsősorban a természetgyógyásznak és a megelőzésnek a híve, és még szerencsé, hogy ebben elmélyedt, mert egyelőre eredményesen dolgozik.
Na most olyan pont soha nem állt, de nem számodra feltételezem, de feleséged vagy a Marci számára, hogy hát azért 26 napon keresztül az óceánt átszelni, az nem mindig, nem minden percében egy fantasztikusan izgalmas élmény. Belépett egyáltalán az unalom bármikor az út során az életetekbe?
De érdekes módon az ember azt hihetné, hogy az óceánon az unalom egy tényező. Inkább azt mondanám, hogy a túlterheltség, tehát inkább túl sok a feladat. Az egyik az, hogy az ekvátor ugyan könnyen vitorlázható hajó, de hát mégiscsak egy 44 lábas vitorlás, tehát a kezeléséhez azért állandó figyelem és állandó készenlét kell. Mi ketten vagyunk Judittal, tehát egymást váltva kell dolgozni, és hát elsősorban számára volt ez az első szakasz fárasztóbb és terhelőbb, hiszen mondjuk én már rutinszerűen tudom csinálni a hajózásnak különböző dolgait, míg neki még ezt is meg kellett tanulni. Azon kívül a Marcival való foglalkozás is elsősorban az ő gondja és baja volt, akár csak az élelmezés. Természetes, hogy ebben mindketten közösen részt veszünk, de azt hiszem, hogy így az út elején a feladat számára nehezebb és nagyobb, de kiválóan megfelelt, úgyhogy a legénység jól működik, jelenthetem.
Fölmerül a kérdés, mit esztek? Ugye, amikor napokig, hetekig, ez esetben majdnem egy hónapig a nyílt vízen voltatok, akkor gondolom az étkezés sokrétűsége az bizony lecsökken egy viszonylag néhány ételre, vagy nem így van?
Nem, mert hát az élelmezés ugyanolyan fontos egy hajón, mint bármi más. Hát mondjuk az, hogy a hajóban van közel egy tonna globusz konzerv, az azt jelenti, hogy 4 évig konzervvel nem biztos, hogy gondunk lesz. De hát láthatod, hogy itt van mellettünk egy billenő gáztűzhely sütővel, magunk sütjük a kenyeret, és hát olyan alapanyagokat viszünk magunkkal, különböző szárított zöldségeket, szárított gyümölcsöket, amiből sok mindent lehet csinálni. Tehát a hajón kellő mennyiségben van tészta, liszt, különböző alapanyagok, krumpli, hagyma, stb. És hát ebből igyekszünk viszonylag változatossá tenni a konyhát és az élelmezést.
Mi volt az, amit Marcinak, mint első és legfontosabb szabály el kellett magyarázni ezen az úton?
Hát alapvetően egy nagyon fontos szabály van, hogy itt egy hajón azonnal szót kell fogadni. Tehát,
szót fogad? Mint,
igen, szerencsére Marci nagyon jó partner ebben, és jó kezelhető. Tehát nem kiszámíthatatlan, és ezért viszonylag nyugodtak vagyunk, de hát vannak ilyen bizonyos alapszabályok, hogy például azonnal szót kell fogadni, hiszen itt nincs idő mondjuk könyörögni egy gyereknek, hogy valamit csinálj meg, mert abból esetleg baj lehet. A másik nagyon fontos dolog, egy hajón egyre nagyon kell vigyázni, nem csak gyereknek, hanem felnőttnek is, nem szabad leesni a fedélzetről. Ugyanis megfordítani, megállítani egy ilyen hajót több percbe telik, ez alatt sok száz métert, vagy akár egy kilométert is haladhat. és ha valami vagy valaki leesik, akkor pillanatok alatt eltűnik a hullámok között, és a nyílt óceánon viszonyítási pont nélkül borzasztó nehéz megtalálni. Tűntek el, vesztek el így emberek, ismerni ezeket az eseteket. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogy biztonsági hevedert kell használni.
Tehát, állandóan?
Nem kell állandóan, az ekvátornak nagyon biztonságos mély kokpitje van, tehát onnan kiesni nem lehet, de ha a fedélzeten mozgunk, vagy vitorlamanőverek vannak, vagy a marci kimegy a fedélzetre, akkor bizony fel kell tenni a biztonsági hevedet. Hát elsősorban neki, mert akkor nyugodtak vagyunk, hogy nem tudjuk elveszteni.
Most mit tud egy ilyen viszonylag véges térben csinálni, amit egyébként más gyerekek úgy hívnak, hogy játék vagy játszás, de itt ugye erre azért korlátozottak a lehetőségek.
Igen, hát annak ellenére, hogy a hajó nem túlságosan nagy, mondjuk a belső alapterület olyan 35 négyzetméter. Itt mindenkinek van egy külön kabinja, illetve hát Marcinak van egy saját kis kabinja, ahol a játékai, könyvei és mindenféle holmia van, tehát ő oda el tud vonulni és tud játszani. Azon kívül hát itt a hajó belsejében azért van mozgásra lehetőség, és hát ott a fedélzet. Tehát ezen kívül gondoskodni kell a rendszeres tornászásról, testedzésről, és hát folyamatosan foglalkozni kell vele, hiszen helyettünk ezt most nem teszi meg a tanítónő, vagy nem teszi meg az óvónő.
Juditnak, egy fiatal nőnek milyen kompromisszumokat kell kötnie akkor, amikor évekre hajóra száll? Mi számára a legnagyobb kompromisszum, ha van egyáltalán ilyen?
Hát azon túl, hogy amit már az elején említettem, hogy számára volt most a legtöbb megoldandó feladat, hiszen egy család életét vagy háztartását kellett átültetni a szárazföldről a tengerre. Ez nagyon sok gonddal jár, és mindemellett azt el kell mondanom, hogy a tengeren való hajózás, tehát ilyen hosszú óceánokon való keresztül vitorlázás, illetve folyamatosan hajón élni, az kívülről sokkal szebbnek látszik, mint amilyenek a hétköznapjai. Mert itt nagyon sok mindenről le kell mondani, mi a szárazföldön természetes. Tehát a létfenntartása, a higiénének, a pihenésnek, illetve az étkezésnek, élelmezésnek, tehát általában a mindennapi tevékenységnek a fenntartása itt sokkal több munkával jár. Gondolok arra, hogy nem folyik a csapból a meleg víz, nem lehet este megnyitni a csapot a kádban, vagy beállni és letusolni, hanem vödrözni kell, és tengervízzel kell mosakodni. Sokkal több energiát felemészt az egészségügyi kondíció fönntartása, nehezebb az élelmezés, nem tudunk lemenni a boltba megvásárolni a kenyeret és a többi. Tehát sokkal több munkával jár, miközben ez a hajó rendkívüli módon mozog. Tehát ez egy viszonylag kemény életmód és életforma, és hát itt bizony, itt folyamatosan percről percre kell helytállni, és ha az időjárás nem enged pihenést, akkor nem lehet pihenni. Az ilyen hosszú óceáni utak azok, gondolok itt egy 26 napos útra, a vége felé már kezdenek hosszúnak tűnni, tehát nagyon várjuk a kikötést, várjuk az embereket, a találkozásokat, de ugyanakkor ez egy érdekes dolog, mindig várjuk az elindulást is, tehát jó kimenni a tengerre, mert a tenger viszont azért nyújt egy olyan egyedülálló lehetőséget, egy olyan élményt, amit semmi más. Ez pedig az, hogy csak ott a vízen úszva a titokzatos mély óceán és a hasonlóképpen titokzatos és végtelen égbolt, tehát a csillagok között, ott lebegve, ott egyedülálló lehetőség van arra, hogy az ember egyrészt saját magával, másrészt a gondolataival, harmadrészt pedig ott egymással is foglalkozunk.
A Szabad Európa Rádió 1992. szeptember 27-én sugárzott műsorában Heller Gábor kérdezte Gál József világkörüli hajóst. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.